Kulturális percek.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Zsámboki Zsolt. Most az Inforádió heti kulturális anyagaiból hallhatnak válogatást, tartsanak velünk. A bolgár Diana Dobreva rendezte Odysseus című színdarabból kezdődött a 11. Madács Nemzetközi Színházi Találkozó. Április végéig olasz világpremier, török előadások, valamint belga, bolgár, baskír, grúz, görög és izraeli produkciók is láthatóak lesznek a találkozón. Rozgonyi Ádám kérdezte Kulcsár Editet, a MITEM főszervezőjét.
Értékesnek tartjuk azt a vonalat, amit ez a bolgár rendezőnő képvisel, úgyhogy az Odysseus, amelyik az utat keresi haza felé, önmaga felé, tehát maga a téma is, hogy úgy mondjam, szimbolikusan sokat mondhat számunkra, és szerintem látványvilágában is egy egészen különleges előadás. Úgyhogy nem véletlenül választottuk meg nyitó előadásnak.
Mi lesz látható a folytatásban? Összesen hány nemzetiség, vagy hány ország színháza képviselteti magát az idei találkozón?
11 ország, 18 előadása, és azon kívül a Nemzetinek is 4 előadását műsorra tűzzük angol felirattal. A következő 4 hétben, szinte április végéig program van, és bemutatjuk az elmúlt év eseményeit összefoglaló, a 10. színházi olimpiát összefoglaló kiadványt, könyvet, ami egy hatalmas kiadvány lesz, hiszen az egész ország bekapcsolódott a 10. színházi olimpiába. És hát utána pedig jönnek régi barátaink, és olyan színházak is, akik még nem jártak, tehát a régi barátaink között sorolhatjuk például Theodoros Terzopulost, aki most egy olasz színházban rendezett előadását, a Gudóra Várvát hozza, vagy ugyancsak Olaszországból Alessandro Serra előadását, amit viszont még senki sem látott, és a fesztivál végén, április 27 és 28-án először a világon, világpremierként a Tragédia Oidipus éneke nálunk lesz látható, a MITEM-en. Tehát, hogy először hozzánk hozza el, ez egy fantasztikus esemény, és azt hiszem, akik az elmúlt 2 évben látták Serra előadásait, hát rajongva várják. Ezen kívül fontos esemény az, hogy török színházakat többet is meghívtunk, ez a magyar-török évad keretében újítottuk fel ezeket a kapcsolatokat, és 2 nagyszerű török előadást, az egyiket Ankarából, a másikat Isztambulból, a Háború és békét és az Államanya című előadást hozzuk el. Visszatérnek grúz színházak is, egy nagyon érdekes produkció is, amit grúz fiatal művészek hoztak létre, az ember tragédiája fizikai színházi formában, másfél órában szöveg nélkül, táncban elbeszélve, tehát ez is egy egészen különleges dolog lesz. És ami teljesen új, még nem volt nálunk izraeli előadás, a Gesher Színház, az Anna Kareninát hozza el, amelyet egy Budapesten jól ismert rendező, a litván Rimász Tuminász rendezett, aki sajnos egy hónapja távozott az élők sorában, és sajnos ő már nem lehet itt velünk, de itt lesz az alkotása, rendezése.
Meddig tartanak egyébként a programok, az előadások? Lesznek-e kiállítások a találkozónak a kísérő programjaként?
Igen, mindig tartunk szakmai beszélgetéseket, ilyen is lesz 2 alkalommal. Az egyik egy jelentős orosz művészre emlékezve, Meyerholdról lesz egy konferencia, és a görög témákról a mai kortárs művészetben is, ez már jövő héten hétfőn délután 5 órakor lesz, beszélgetünk görög rendezővel, magyar elméleti szakemberekkel, és kiállításként pedig, hát Alessandro Serra, akinek mondtam, hogy világpremierje lesz nálunk, tulajdonképpen fényképészként indult erre a pályára, és megkértük, hogy a legkedvesebb fényképeit ossza meg velünk, és az ő fényképeiből rendezünk kiállítást.
Kulcsár Editet, a 11. Madács Nemzetközi Színházi Találkozó főszervezőjét hallották. Április 14-ig 4. alkalommal rendezik meg Budapesten a Bartók tavasz művészeti heteket. Az Inforádió Aréna című műsorában Kocsonya Zoltán kérdezte K.L. Csabát, az összművészeti fesztivált szervező MIPA vezérigazgatóját.
Mondhatni, hogy ez most már hagyomány, vagy hagyományosan jegyzett összművészeti fesztivál, hiszen 4. alkalommal rendezik meg, mondhatjuk, hogy az őszi lisztünneppel párban vagy párhuzamosan, de akkor ez már egy ilyen hagyományosan jegyzett tavaszi fesztivál.
Így van, és hát tulajdonképpen tovább is viszi a valamikori tavaszi fesztiválnak az örökségét, hiszen egy összművészeti városi fesztivál, tehát nem csak a Műpában vagyunk jelen, hanem Budapest számos pontján, kulturális testvérintézményeinkben, és olyan szempontból is lényeges, hogy talált magának egy olyan brandet, ami itt hevert, hogy mondjam, az asztalon, és az nem más, mint a 20. század egyik legmeghatározóbb művésze, Bartók Bélának a neve, és nem csak a neve, hanem a személyisége, a műalkotásai és az inspirációja a korunkra, amit azért szoktam sokszor aláhúzni, mert nem egy olyan fesztiválról van szó, ahol bemutatjuk Bartók összes darabját, hanem különböző művészeti ágakban megmutatjuk, hogy milyen gyökérzetből ered ez, tehát a népművészeti, népzenei gyökereit mutatjuk, annak a mai vonatkozásait, hiszen világzenei fesztivál a Ritmo Budapest is kapcsolódik ehhez. Idén, mivel török-magyar kulturális év van, ezért Bartók török gyűjtéseire fogunk koncentrálni.
Keveset is tudunk talán, mert ugye, hogyha azt mondjuk, hogy gyűjtés és Bartók, akkor nyilván mindenkinek a magyar népzenei örökség jut eszébe, és kevésbé az arab és a török. Pedig én azt olvastam valahol, hogy az egyik első és az egyik legjelentősebb gyűjtője volt az arab zenéknek.
Hát főleg a töröknek, aztán később kalandozott át az arab világba. És hát a dubai világkiállításon volt magyar jelenlétnek egy záró programja, hatalmas sikert aratott, és ezen felbuzdulva most ezt a török viszonyt mutatjuk be.
Kál Csabát, a MIPA vezérigazgatóját hallották. Közös kiállítás nyílik április 19-én Debrecenben a Tiszántúli Református Egyházkerület közgyűjteménye és a MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ együttműködésében. A Makropédia című kiállítás kortárs képzőművészek közreműködése mellett járja körbe az olvasás és a könyv nagy kérdéseit, 17.-18. századból őrzött kötetek és a Debreceni Református Kollégium professzorai után fennmaradt tárgyi emlékek segítségével. Tatár Tímea kérdezte Veres Dániel kultúrtörténészt, a Debreceni Református Kollégium múzeumának múzeológusát.
Mind a négy egyházkerületnek vannak közgyűjteményei. Ezek általában az ősi patinás kollégiumokhoz kapcsolódnak, Sárospatakhoz, Pápához, a Rádai utcához, Dunamelléken, és Tiszántúlon pedig a Debreceni Református Kollégiumhoz. A közgyűjteményekhez tartozik egy levéltár, kollégiumi és egyházkerületi püspöki levéltár, könyvtár, általában a kollégiumi nagy könyvtár, ennek a gerince, az alapja, és egy múzeum is újabban. Csillagászati számokat tudnék felsorolni, hogyha tisztában lennénk a pontos számokkal. A könyvtárban 7-800 ezer kötetünk van nálunk, a múzeumban körül 600 klenódium és összesen 6000 tárgy. És a levéltárról nem is tudok mondani számokat, de egészen korai anyagok vannak már. A 16.-17. századból sok iratot őrzünk. A legöregebb emlékünk egyébként, hogyha nem számoljuk a régészeti leleteket, meg a földtani emlékeket, akkor egy 10. századi ószövetség töredék jó könyvéből. Ez egyébként hivatalosan a nagykönyvtárhoz tartozik, egy pergament töredék.
Most egy különleges kezdeményezés indul útjára, ugye a Debreceni Református Kollégium múzeuma is nagykönyvtára, a MODEM, Modern és Kortárs Művészeti Központtal fog össze a Civisvárosban. Mit lehet tudni erről az összefogásról és magáról a kiállításról?
Az együttműködést a MODEM kezdeményezte. 2022 végén a MODEM kurátora felvetette, hogy rendezünk közösen is egy kiállítást, de ők azt már rögtön összekötnék egy másik kezdeményezésükkel. Az utóbbi években kiírnak ösztöndi lehetőségeket, pályázati lehetőségeket fiatal művészeknek és kurátoroknak. 35 év alatti pályakezdő művészeknek és kurátoroknak is. A régi és a mai találkozása, sok régi, többek között 17.-18. századi kötetek lesznek kiállítva, és ezeket vonták a kurátorok párbeszédbe kortárs művészeti alkotásokkal, ma élő, zömmel fiatal, konceptuális művészeknek, képzőművészeknek az alkotásaival. Közös ezekben a kortárs alkotásokban, hogy az olvasás kultúrának, a Gutenberg galaxisnak a múltjára és a jelenére reflektálnak. A fő kérdés az, hogy mit olvasunk ma, és hogyan olvasunk ma, és vajon mit tanulhatunk a régi olvasóktól, a nagyszüleink meg a dédszüleink olvasási szokásaiból.
Veres Dániel kultúrtörténészt, az ELTE bölcsészkarának oktatóját, a Debreceni Református Kollégium múzeumának múzeológusát hallották. David Eldridge Bármit mondhatsz című drámáját láthatja a közönség április 11-én A Rózsavölgyi Szalon 12. születésnapján Dicső Dániel rendezésében Kovács Patrícia és Schmidt Zoltán szereplésével. A darab két középkorú emberről, Geriről és Meggyiről szól, akik egykor elkötelezték magukat egymás mellett, a hétköznapok sűrűjében azonban egyszer csak elsodródtak egymástól. Meggyi megformálásának kihívásairól Rozgonyi Ádám kérdezte Kovács Patríciát.
Tulajdonképpen egy párkapcsolati dráma, ugye jól határozom meg a műfaját, vagy legalábbis a tematikáját ennek az új előadásnak?
Egy párkapcsolati előadás, amit azért nem feltétlenül drámának gondolom, nem akarnám a nézőket elijeszteni, mert azt hiszem, amiről szól ez a színdarab, az mindenkit érint, aki már volt együtt párkapcsolatban, végképp azoknak szól, akik úgy vannak párkapcsolatban, hogy van már gyerekük is, tehát a tét az talán még nagyobb. Ez a darab, ezt lényegében úgy tudnám megfogalmazni, hogy egy olyan éjszakának a története, amiben egy 16 évet tartó házasságban először beszélnek őszintén egymással a férj meg a feleség. Összefutnak a hajnalba, a konyhába, egyik se tud aludni, és kénytelenek beszélni. És szerintem nagyon-nagyon sokaknak nagyon ismerős helyzet lesz, hogy milyen az, amikor régi sérelmeket az ember elővesz, meg milyen az, amikor régi titkok egyszer csak napvilágra kerülnek, mert olyan lesz a helyzet, hogy már nem lehet tovább titkolni. Szóval szerintem egy nagyon olyan előadás, ami nagyon ismerős lesz a nézőknek, és nekem az a tapasztalatom, hogy szeretik a nézők azt nézni, ami a saját életük, tehát amivel tudnak azonosulni.
Bár lehet, hogy nem mindenki szereti, mármint az e fajta szembesítés, talán egy kicsit ezt a görbetükröt ebbe belenézni.
Hát én azt gondolom, igen, tehát van, aki csak ilyen primőr módon nevetni akar, vagy szórakozni, annak nem feltétlenül erre kell eljönni, de aki egy kicsi is azt gondolja, hogy ha néz valamit, akkor abból magára ismer és tanulhat abból, hogy még ne kövessen el ilyen hibákat, vagy lát olyan megfogalmazásokat, belső tépelődésekről, amit esetleg saját maga nem tudna megfogalmazni, és valamilyen módon azt gondolja, hogy szüksége van olyan színházra, ami így ad, akkor őt várjuk szeretettel, azokat a nézőket, mert biztos vagyok benne, hogy ez közben úgy kavar fel ez a darab, szerintem mindenkit, a nézőket is, meg minket is, akik játsszuk, hogy közben ad egy csomó minden pozitív megerősítést magunkkal kapcsolatban. Úgyhogy én azt látom, hogy azért a nézőknek a többségét egyébként érdekli a pszichológia, meg az önelemzés, meg a másik elemzése. Úgyhogy én nagyon örülök ennek a darab választásnak egyébként.
Ugye a nézők egy végeredményt látnak két vagy több színésznek a közös munkának gyümölcsét egy új előadásban. De ezt ugye nem látják, vagy nem tudják, hogy a színészek hogyan jutottak el odáig, hogy azt és abban a formában bemutassák, amit láthatnak az adott estén. Nagy munka egyébként egy ilyen szereplő való felkészülés okoz adott esetben álmatlan éjszakákat, vagy azért egyfajta rutin munka már ez?
Álmatlan éjszakákat nem okoz, az nagyon fontos ennél a darabnál, hogy Schmidt Zoltánnal játszom, ő játssza a férjemet, akivel én nagyon sokat és nagyon régóta dolgozom együtt, szinkronban, filmben, színházban, mi a Centrál Színházban is nagyon sokat szerepeltünk együtt, improvizálni szoktunk együtt, rengeteget szinkronizáltunk együtt, és emberileg is nagyon szeretjük egymást. Tehát olyan értelemben ez segítette a munkánkat, hogy nem kellett itt bemutatkoznunk egymásnak egy ilyen megejtő darab próbáinál nehézség lett volna, ha mi itt mutatkozunk be egymásnak az olvasó próbán. Tehát az, hogy mi végigkísértük egymás életét tényleg az elmúlt 20 évben kifejezetten közel állunk egymáshoz, mint kollégák, az nagyon sokat segített, mert egyfajta, tehát nincs szemérem egymás előtt, ha egy olyan emberrel kellett volna ezt létrehoznom, akit nem ismerek, akkor nagyon sok időt eltöltöttem volna azzal, hogy előbb úgy belakjuk egymást. Itt erre nem volt szükség. Én a rendezővel, Dicső Dániellel még nem dolgoztam, de a Zoli igen, úgyhogy ott is volt segítség. Úgyhogy igazából ez egy áldásos dolog ilyen emberekkel együtt dolgozni, akikkel ilyen biztonságban érzem magamat. Ennek a darabnak a nehézsége az irgalmatlan mennyiségű szöveg, amit itt meg kellett tanulni, meg egyáltalán az, hogy így, szóval amikor ez a darab, ez mondjuk másfél órás, de nekünk mondjuk 4 órán keresztül kell egy délelőtti próbán már egyből érzelmileg reggel 10-kor olyan dolgokat kihozni magunkból, ami nem könnyű, vagy tehát az ember azért nem sűrűn szereti ilyen mennyiségben az életét vásárra, vagy a bőrét a vásárra vinni. De hát ez egy ilyen műfaj, úgyhogy ezt is megoldottuk, de mondom, azért állatlan éjszakáim azok nem voltak. Vannak még olyanok egyébként, hogy vannak olyan darabok, ahol vannak, de itt nagyon jó volt a csapat.
Tehát egy főpróba után is pörög tovább az adott téma, vagy a mondatok a színész fejében, tehát nem tud így stopptáblát mutatni? Mármint
én eléggé tudok, nem, én eléggé tudok, tehát egyébként én nem vagyok az a típus, tehát amikor hazamegyek, akkor én a gyerekemnek vagyok az anyukája, meg a páromnak vagyok a szerelme, tehát én nem szoktam így hazavinni ezeket, én már a tapsnál elengedem, de amíg próbálunk, addig nyilván minden délelőtt előbányászni magamból olyan szomorú és kegyetlen helyzeteket, amiket mondjuk én akár megéltem régen a magánéletemben, és azt most így megmutatni egy ilyen darabban, azért ez sokszor fárasztó lelkileg. Igen.
Na igen, és mi tartozik egyébként a nézőre? Tehát minden, ami a színészt eddig építette, vagy azontól is inspirálja, vagy a társára a színésznek, mi tartozik? Tehát milyen határokat kell meghúzni, vagy érdemes?
A nézőre azt tartozik, hogy mi jól játsszuk el ezeket a szerepeket, és ők azt érezzék, hogy valami nagyon személyes, amit mi mondunk, hogy személyes és megközelíthetőek ezek a karakterek, akik el tudnak menni. Ha mi ezt megcsináljuk, akkor elvégeztük a dolgunkat a nézők felé. Egy ilyen próba folyamatban, amikor ennyire ilyen ellentmondást nem tűrően beszélünk a párkapcsolati játszmákról, meg fájdalmakról, ami egy férfi meg egy nő között meg tud történni, akkor nyilván az ilyen alkotott gárdában beszélünk arról, hogy kinek milyen tapasztalata van erről, mert egy ilyen próba folyamatban nagyon sok beszélgetés is megelőzi azt, amíg felrakjuk a művet a színpadra. Persze ezekre szükség van ilyen értelemben. Nem lehet mi zavarban egymás előtt, hiszen ki fogunk állni, és ezt emberek előtt fogjuk előadni.
Az kiderül, hogyha úgymond nem őszinték a színészek teljesen akár egymással, vagy önmagukkal? Azt látja a néző?
Én szoktam látni a nézőtéren, amikor nézőtéren ülök, amikor valakit rajta kapok azon, hogy nem önmagából fogalmaz, akár egy karakterszerepben is lehet látni, milyen az, amikor valaki úgy csinál, mintha. Szerintem az látszik.
De ez ilyen apróbb gesztusok, vagy akár a szavak megformálásától, tehát bármin máson is érződhet?
Bármin. Egyszerűen a létezés, az aurája nem olyan. Szerintem ez lehet látni. És vannak olyan színészek, akik abszolút élnek ezzel, és évtizedeken keresztül ez nagyon ment, hogy valami eltartásban játszottak. A filmet is, sorozatot is fogyasztunk. Egyre inkább a szimpati színészeknek is személyesebbnek kell lenniük, szerintem, mint akár 20-30 évvel ezelőtt.
Miért gondolja itt? Tehát miért kell személyesebbé tenni?
Mert valahogy azzal tudunk azonosulni, az, amikor egy embert látunk. És itt a Rózsavölgyiben ez azért csodálatos, mert itt ez nagyon kicsi a tér, és nagyon-nagyon közelülnek a színészhez a nézők. Tehát mi konkrétan úgy játsszuk ezt a darabot, hogy a nézőtér fel van osztva, és két irányba, és köztük ülünk, köztük van berendezve a mi konyhánk. Van, amikor egy néző közelebb van hozzám, mint a partnerem, egészen, mintha egy filmet néznének a nézők nagyon. Itt egy ilyen helyen nem lehet hazudni könnyeket, meg érzelmeket, mert egyből lebukik az ember. Nyilván ez más egy nagyobb színházba, ott is azért megtörekednünk kell a őszintességre, de ott azért bizonyos hangosabban kell beszélni, nagyobb gesztusokkal, hogy lehessen látni a 20. sorba is. Itt ez egy nagyon intim tér, és ez a darab, ez pont alkalmas arra, hogy egy ilyen intim térben adjuk elő.
Te egyébként nem zavarja önöket, úgymond, hogy ez a nézői közelség, vagy túlzott közelség? Nincs ilyen?
Nem, engem egyáltalán nem, kifejezetten jó érzés ilyen kicsiben játszani. Nem zavar meg, nem.
Említette, hogy 10-20 évvel ezelőtt kevésbé voltak őszinték a színészek, vagy legalábbis nem úgy játszottak?
Nem olyan az őszinték. Nem az őszinték, nem ezt mondanám. Nem volt, nem ennyire személyesen fogalmazott. Igen.
Az lehet egyfajta ilyen önvédő mechanizmus is?
Más volt a stílus, és más volt az elvárás. Más volt az ízlés. Tehát én nézek régi színházi felvételeket, amik ikonikusak voltak, de akár régi filmeket is, amik ikonikusak voltak, és van olyan, amikor azt érzem, hogy ma már ez már nem lenne jó, vagy ma már ezt nem így kéne csinálni. Miközben akkor abban a korban azok abszolút validak voltak, és csodálatosak. De hát az világ változik, minden változik, a közizlés, az ikonjaink, a sztárok, mindenki változik.
Igen, és sokan kicsit tartanak is a mesterséges intelligenciától is például, hogy az milyen változások
okozhat. Hát persze, de itt, amíg van színház, addig ezt nem lehet. Hát, hogy ezt mi itt vagyunk grillbe. Tehát, hogy amíg ez van, és vannak ilyen műhelyek, és van ilyen fajta kultúra, addig én nem félek.
Egyébként miben láthatjuk még a közeljövőben? A Víg Színházban is sokat játszik.
Az Anya Színházam, ott volt idén két nagyon meghatározó bemutató, az egyik a Molnár Ferenc Üvegcipő, a másik pedig a Magyar Elektra, amit Való Péter rendezett a házi színpadom. Ezek a nagyon nagy feladatok, meket játszom a futó előadásaimat is. A Centrál Színházban eléggé sokat vagyok, és most itt a Rózsavölgyben. És még van még az Orlai Produkciónál két előadás, amiben még játszom. Ezen kívül a szinkronizálok, improvizálni el szoktam menni esetileg. Úgyhogy ezek vannak, aztán majd meglátjuk, hogy nyáron mi a forgatás lesz.
Igen, akkor pihenésre mondhatni alig jut ideje.
Igen, az nem sok. Igen, az nem sok.
Ilyenkor nincs szükség, vagy nem igényli egy hosszabb alkotói szabadságot akár, vagy nem teheti meg egyszerűen?
Soha volt életemben hosszabb alkotói szabadság. A leghosszabb az mondjuk most az volt, hogy december közepén bemutattam a Magyar Elektrát, és most kezdtem el ugye ezt a próbafolyamatot csinálni a március legvégén. És akkor ott volt egy-két hónap, amikor nem próbáltam délen, és csak esténként játszottam. Ez már olyan volt, mint hogyha elutaztam volna valahova egy kicsit szabadságra, hogy legalább a délelőttök a napközbenek szabadok voltak. Hát most nem, hát most erre a darabra készültem itt az elmúlt 6 hétben, úgyhogy most ez erről szólt, aztán majd nyáron egy kicsit könnyebb lesz, mert ott akkor nem fogok próbálni.
Kovács Patrícia színművészt hallották. Ezzel véget ért válogatásunk az Inforádió heti kulturális anyagaiból. A kulturális rovat vezetője és a heti felelős szerkesztő Kocsonya Zoltán, valamint a szerkesztő Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Zsámboki Zsoltot hallották.
A kulturális perceket hallották.